Rádióegyetem. Bioetika. Bevezetés a bioetikába. Kovács József előadása.
Köszönöm szépen a bemutatást, és akkor még egyszer, hogy tehát Kovács József vagyok, és eredetileg orvos, tehát orvosi egyetemet végeztem, és pszichoterapeutaként dolgozom, és utána pedig az ELTE-n a filozófiát végeztem, és igazából így kerültem a bioetikára. Amikor elkezdtem ezt csinálni, akkor még ez borzasztó exotikus volt Magyarországon, de most már szerencsére sokkal kevésbé az, úgyhogy éppen ezt beszéltük, hogy most már igazából Magyarországon is a bioetikusoknak a harmadik generációja van, mert az első generáció mondjuk a Blasser Béla, aki már nagyon idős, meg mások. A második generáció vagyunk talán mi, a középkorúak, és akkor vannak az egész fiatalok, akik már valószínűleg sokkal hát jobban megérik, hogy a bioetika föl fog szárnyalni Magyarországon, mert hogy ez a világon egy picit előrébb van, mint Magyarországon. Na most én arra gondoltam, hogy egy ilyen bevezetés a bioetikába, előadás, ez borzasztó sokféle tud lenni, és én hoztam egy nagyon vastag előadást, tehát hogy én holnap reggelig tudnék beszélni, de természetesen nem akarok. Tehát én azt szeretném javasolni, ezt a hallgatóság dönti el mindig, hogy melyik a jobb módszer, hogy legyen egy előadás, és akkor az mondjuk eltart 90 percig, vagy legyen interaktív a dolog, és akkor meg lehet szakítani az előadót. Én azt javasolnám, hogy nyugodtan meg lehet szakítani. Én mindig azt szoktam mondani a SOT-én is, ahol főleg tanítok, hogy nyugodtan meg lehet állítani, lehet vitatkozni, lehet kérdezni, mert akkor az ember sokkal inkább abba az irányba megy, ami a hallgatóságot érdekli. Itt úgyis csak egy étlapot tudok adni a bioetikáról, mert hiszen mindegyik területről tulajdonképpen egy egész fél évet lehetne beszélni, és ma már könyvtárnyi irodalma van a bioetika minden egyes részének, tehát egyre kevésbé lehet ezt úgy teljesen áttekinteni. Hoztam egy pár esetet is, mert igazából ez egy diszkuszió, tehát a bioetika az mindig vitákban hát fejlődik, és az esetek, egy csomó esetem van, ami egy picit megmutatja, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, ami majd meglátjuk, hogy lesz erre igény, hogy ilyen esetet mondjak-e vagy nem. Tehát tulajdonképpen ennyi lenne, és akkor nyugodtan még egyszer meg lehet állítani, lehet vitatkozni, lehet kérdezni. Én nem tudom, hogy az itt ülők honnan vannak, tehát mondjuk nincs meg az előnyöm, mint mondjuk a SOT-én, hogy tudom, hogy mindenki nagyjából az orvosira jár, ezért aztán akik itt ülnek, tudnak engem irányítani, hogy milyen irányba menjünk tovább, és mi legyen az, ami érdekes, és mi nem. Tehát először röviden, hogy honnan indult ez a dolog, valamikor az 50-es, 60-as években a tradicionális orvosi etika volt hagyományosan a tárgy, ami ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, amire jellemző, hogy hagyományokra épít, kódexekbe fogalmazódik meg, előírások és tiltások gyűjteménye, és a szakma konszenzusát tükrözi. Tehát a hagyományos orvosi etikára pont ez volt a jellemző, hogy orvosok csinálták, orvosok számára, és borzasztó egyszerű orvosok között egy konszenzust elérni, mert hiszen a kollégák között az ember sokkal nagyobb egyetértést talál, mint a társadalomnak a pluralizmusában együtt. Na most amikor ez, na most ezért nem is volt ez formalizáltan oktatva, vagy általában az orvosi etikát nem gondolták formalizáltan oktathatónak. És ekkor alakul ki a bioetika, ami valamikor a 60-as években, az ilyen dátumok mindig önkényesek, mert már az 50-es években vannak bioetikai szellemiségű könyvek, de alapvetően a 60-as években alakult ki, és a kialakulásának az oka az mint általában az etika kialakulásáé, ugye szokták mondani, hogy az etika a szabadság gyermeke. Tehát etikai problémái szabad embereknek vannak, és szabad társadalmaknak vannak. A szabadságot most kétféle értelemben értem, tehát egyfelől kell egy technikai szabadság legyen, és ezt biztosította a biológia és az orvostudomány fejlődése, amelyet ma visszatekintve tulajdonképpen elképesztőnek kell ítéljünk. Tehát a 60-as években alakultak ki mondjuk az intenzív osztályok, amikor vég nélkül életbe lehet tartani haldoklókat, és dönteni kellett valakinek, hogy mikor haljon meg valaki, hiszen nem spontán módon zajlott, mint korábban, hanem orvosi döntés kérdése volt, hogy valaki mikor hal meg, mert egy embert, és ez mai napig is persze így van, gyakorlatilag vég nélkül, nem azt mondom, hogy életbe lehet tartani, mert ez talán túlzás, hanem a haldoklás állapotában lehet tartani, ami viszont az ő emberi méltóságát már sérti. Most persze a betegek kezdtek tiltakozni ezzel, amikor észrevették, hogy a technika mire képes, az orvosok pedig nem merték figyelembe venni, mert azt mondták, hogy ha a beteg azt kéri, hogy kapcsolják el a gépről, és én lekapcsolom, akkor tulajdonképpen ő egy öngyilkosságot akar elkövetni, és én pedig segítséget nyújtok benne, ami a legtöbb országban ugye törvény ellenes tett. Tehát az orvosok ezt nem merték megcsinálni, a betegek pedig kezdtek abba a furcsa helyzetbe kerülni, hogy nem tudnak meghalni. És így alakult ki ugye az a szlogen, amelyet szoktam mondani, hogy a meghalni joga, a meghalásnak a joga, mert ami egy kicsit furcsa az embernek, mert ez olyan, mintha azt mondaná valaki, hogy mondjuk a leesés joga. Hát a gravitáció gondoskodik róla, hogy leessünk, tehát miért kell ezt külön jogként deklarálni? Hát a biológia gondoskodik róla, hogy meghaljunk, miért kell ezt külön jogként deklarálni? Hát természetesen azért, mert hogy persze meghalunk, de nem mindegy, hogy hogyan, és az orvostudomány meg tud tenni egy csomó mindent, hogy a haldoklást elhúzza, és olyan állapotokban halljak meg, ami már az emberi méltóságommal ellentétes. Tudnék esetet is mondani, hogy hogyan halt meg egy ember mondjuk a 60-as években, de most nem akarom ilyenekkel húzni az időt, és akkor döbbenne meg mindenki, hogy mennyire változott a világ, pedig ugye nem vagyunk elégedettek a változással, és azt gondoljuk, hogy milyen elmaradott az egészségügy, meg minden, de azt kell mondanom, hogy borzasztó nagy a változás. Én már vagyok annyira öreg, hogy én személyesen megértem ezt, hogy amikor Magyarországon először kezdtem mondjuk beszélni tájékozott beleegyezésről, akkor borzasztó egy felháborodás volt orvosok között, hogy mi az, hogy tájékozott beleegyezés, a beteg tájékozott eléggé. És ma már pedig meg betegjogokról, én emlékszem a 90-es években betegjogokról beszélni nagyon forradalmi dolog volt, ma pedig teljesen közhely, és különösebben nem, tehát a következő generáció mindig természetesnek tartja azt, ami pedig valamikor borzasztó fontos volt. Na most tehát a biológia és az orvostudomány fejlődése adta meg azt a technikai szabadságot, ami az etikai problémáknak a feltételére vezetett, és természetesen a társadalomnak a polgárjogi, fogyasztói mozgalmai, az emberi jogi megközelítés adta meg azt a jogi, etikai attitűdöt, amelynek a keretében ilyen problémák értelmesen feltehetők voltak. Tehát elkezdtem mondani, hogy intenzív osztályok, de nem szabad elfelejteni, hogy a 60-as években váltak elérhetővé például a fogamzásgátlók, orális fogamzásgátlók. És felmerült a kérdés, hogy ezt fel lehet-e írni. Fel lehet-e írni házasságban élő nőnek, hogy a fogamzásgátlás hosszú év, ezredeken keresztül tilos volt, még a 30-as években és a múlt században ugye magánbűn volt, amit nem lehetett, ugye mindig csináltak fogamzásgátlást a nők, de nem volt elfogadott. Nagyjából a 50-es, 60-as években lett úgy elfogadott, hogy jogilag is tűrték, de még akkor is tele volt bizonytalansággal a szakma, és például házasságon kívül, hogy felírható egy egyedülálló nőnek felírható. Ma ezeken mosolygunk, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy egy szexuális forradalom előtt volt, hogy egy picit a légkört érzékeltessem, a 19. században a vége felé volt Amerikában egy törvény, amit úgy hívtak, hogy Comstock Act, és azért mondom ezt a törvényt, mert elég tipikus, és más országokban ugyanez mondható el, csak ott nagyon alaposan dokumentálták, és ott például ezzel foglalkozott, ami tiltotta a fogamzásgátlási tanácsot. És akkor orvosoknak adtak ilyen instrukciókat, hogy mi van akkor, hogyha egy nő mégis fogamzásgátlási tanácsot kér az orvostól, mert hiszen nem írhatott fel ilyesmit, és akkor a válasz az volt az orvos számára, hogy mondja azt a nőnek, hogy váljon el a férjétől, és adja át a helyét egy olyan nőnek, aki az anyai kötelességét vállalja, és teljesíteni tudja, és teljesíteni akarja. Tehát egy ilyen arrogáns mondaton ma elképednénk, pláne, hogy a 19. században a válás nem volt olyan egyszerű, tehát a nő valószínűleg prostituáltnak tudott csak elmenni, vagyis hogy teljesen intoleráns volt a társadalom. Na most ezt állandóan lehet érezni, hogy a bioetika mindig akkor jön elő, amikor egy ilyen tabut kell döntögetni. És ezért van az, és ez most már a mi aktuális helyzetünkre érvényes, hogy miért nem tud a bioetika megerősödni mondjuk egy ilyen országban, mint Magyarország. Valószínűleg azért, de ez az én személyes hipotézisem, mert mi nem vagyunk a fejlődésnek az élvonalában. Mi már követjük a technikai fejlődést, és amikor egy technika ide kerül, akkor már kialakultak az etikai megoldások is, mert egy fejlettebb társadalomban évtizedeken keresztül vitatkoztak rajta, és ami marad, az már nem az elméleti dolgoknak a tisztázása, hanem inkább az, hogy elfogadtatni a társadalommal azt, amit régen már megvitattak. És pont ez a probléma, hogy Magyarország, legalábbis én most már jó pár évtizedes tapasztalatból ezt láthatom is, én nagyon benne voltam a betegjogoknak a magyarországi jogi megfogalmazásában, meg elterjesztésében, és borzasztó boldog voltam, hogy milyen sikeresek vagyunk, aztán persze rájöttem, hogy milyen naív vagyok, mert hogy egy társadalomban akkor tud egy ilyen dolog elterjedni, ha alulról jövő kezdeményezés eredménye. Hogy néhány szakértő beírja a törvénybe, és utána az bekerül a törvénybe, ez még nem jelent semmit, mert senki nem fogja betartani. És pontosan ezt láttam a betegjogoknál, hogy ugyan benne van a törvényben, nagyon korszerű sok szempontból, de igazából nem tartják be. Mert hogy sem az orvos nem érzi úgy, hogy ez fontos lenne, mert sokszor ő ellenében fogalmazták meg, és úgy ez, hogy valamit ráoktrojálnak, És a beteg sem harcolt meg érte, és nem érzi úgy, hogy ez különösebben az ő igényeit elégítené ki. Tehát ez a probléma szerintem, hogy ugye egy olyan társadalom fogalmazódiknak meg bioetikai kérdések, amik a fejlődésnek az élvonalában van, tehát egy új technikán van, és felmerül a kérdés, hogy ezt a technikát használhatom-e. És ekkor jön a vita, és ebbe kapcsolódnak be a teológusok, a filozófusok, a jogászok, a szociológusok, aztán utána a politikusok is, és 20-30 évig folyik a vita, és akkor történik valami konszenzus. Közben a technika átterjed már fejletlenebb országokba is, de már akkor megvannak a konszenzusok, és akkor átterjed az a konszenzus is, és az az ország már csak tulajdonképpen alkalmazza, de nem kell végig futtatni a vitát, illetve sajnos nem futtatódnak végig a viták, és ezt látom Magyarországon, hogy ezek a viták nem folytatódtak le, csak bekerültek a törvénybe. És mai napig egy csomó ember, mert hogy a vita kell hozzá, hogy megértsük, hogy valami miért úgy helyes, ahogy van. És hogyha vita nélkül csak beírják a törvénybe, akkor lesz egy csomó ember, aki egyáltalán nincs meggyőződve, hogy az úgy helyes, ahogy van, és ezért nem is fogja betartani. És erre millió példát lehet mondani. Tehát mondjuk az első ilyen példám a rossz prognózisú betegnek a tájékoztatása. Én, amikor még tanultam az orvosi egyetemen, mi még azt tanultuk hivatalosan, hogy a rossz prognózisú betegnek nem szabad megmondani az igazat, hazudni kell neki, mert senki nem viseli el a közelgő halálbiztos tudatát. Nagyon neves, nagyon humánus professzorok tanították, hogy hogyan kell úgy hazudni, hogy ne kapjanak rajta minket, hogy lehetőleg mindig legyen benne igaz dolog. Tehát nagyon okos tanácsokat adtak, és nyilván 2000 éves praxisnak az eredménye. 90-ben Magyarországon ugye a rendszerváltás kapcsán nagy forradalmi hevület, amiben mi nekünk is részünk volt persze bioetikusoknak, és deregulálták azt a mellékmondatot Magyarországon, ami lehetővé tette, hogy az orvos a rossz prognózisú betegség tényét nem mondja meg a betegének. Ez egy mellékmondat volt, ugye a 90-es, a korábbi egészségügyi törvényben, az a 72-es egészségügyi törvény, ott szerepelt egy ilyen mondat, hogy az orvos a rossz prognózisú betegséget is, a beteget tájékoztatni köteles, nem is volt ez, hogy rossz prognózis, a beteget tájékoztatni köteles, pont, indokolt esetben ettől eltekinthet. Ez az indokolt eset azt jelentette, hogy ha a közlés káros visszahatást váltana ki a betegben, akkor nem kell őt tájékoztatni. A gyakorlat pedig az volt, hogy a esetek nagy részét ilyen indokolt esetnek tekintették. Teljesen elterjedt volt ez Magyarországon. Annyira elterjedt, hogy például jött hozzánk a tanszékre egy holland kutató, 80-as évek végén, 90-es évek elején, aki azt mondta, hogy ő hallotta, hogy vannak ilyen helyek a világon, például Kelet-Európa, ahol egészen komolyan azt mondják emberek, hogy nem kell megmondani egy rossz prognózisú betegnek a rossz diagnózist. És hogy ő ilyet soha nem látott még Hollandiában, nem is hiszi el, és kíváncsi, hogy ez igaz-e. És akkor nekem nem kellett más, nem bevittem egy medikus csoportba, 90-es évek elején, tehát nem volt olyan régen, és 20 gyerekből vagy 20 diákból 10 azt mondta, hogy nem szabad megmondani. És ő pedig úgy érezte magát, mint valami rezervátumban, hogy jé, eljött. És ugyanez, én emlékszem, amikor a betegjogokról előadást kezdtünk tartani a 90-es évek elején. Itt volt egy holland kutató, Henk ten Hagen, aki azóta nagyon nagy karriert csinált, és ő meg volt rendülve, és azt mondta, hogy ez olyan, mint egy időutazás. Mert Hollandiában 20-25 évvel ezelőtt volt ez, hogy ilyen betegszervezetek jöttek létre, és kezdték a lobogóra tűzni a betegjogokat, és megfogalmazták, stb. És mondta ő a 90-es évek elején, meg fogjuk látni, hogy ez nagyon gyorsan szárba fog szökkenni, és így is lett, mert 97-ben ugye a parlament elfogadta az egészségügyi törvényt, aminek a második fejezete a betegek jogairól szól, ami részben ugye a bioetikusok által lett megfogalmazva, ismervén a külföldi irodalmat, és még egyszer mondom, mivel hogy személyesen is érintve vagyok, hogy borzasztóan nagyon csalódtunk, mert azt hittük, hogy ha bekerül a törvénybe, akkor győztünk. És aztán kiderült, hogy ebből semmi nem valósult meg, tehát azt gondolom, hogy a betegjogok ma sincsenek jobban védve, mint ezelőtt, mit tudom én, 20 év vagy 30 anó, a benne van a törvényben, de ugye egy törvény annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle, és nem valósítják meg, és PhD hallgatóim vannak, akik leírják, hogy hogy nem valósul meg a törvény. De ez már egy másik terület, és nem is biztos, hogy ez az irány, amiben most ugye akarunk menni. Csak azért mondom el, hogy ez valószínűleg egy fontos probléma a bioetikánál, tehát az emberi jogi megközelítésnek a kialakulása. Na most a bioetikai módszer, ugye a módszer az az, hogy nem konvenciókra épít, nem tradíciókra épít, ahogyan a hagyományos orvosi etikában van. hanem nagyon szisztematikus elemzés, és ez az elemzés az interdisziplináris, tehát ez filozófiai elemzés, leginkább az analitikus filozófia hagyományain épül, ezért volt borzasztó nehéz, meg egy picit ma is az, Magyarországon ezt kialakítaném, az analitikus filozófia az egy angol száz dominanciájú valami, amikor én tanultam az ELTE-n filozófiát, alig-alig tanultunk valamit analitikus filozófiában, ma már sokkal jobb a helyzet nyilván, de hogy alapvetően Európában inkább ez a hermeneutikai tradíció domináns, tehát ezért egy picit ez idegen, másfelől pedig a bioetika az angol száz precedens jogra épül rá, míg Magyarországon egy egészen más jogi struktúra van. Tehát amikor az egészségügyi törvény készült, akkor elég sok jogász megvádolt minket azzal, hogy amit csináltunk, az egy jogi transzplantáció, vagyis hogy az angol-amerikai jogrendszer megoldásait transzplantáltuk a magyar jogba, ami nem helyes, mert hogy ennek a jognak a szellemétől idegenek ezek a megoldások. Ez nagy vita volt, és a mai napig is vita természetesen, mert én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik jogrendszertől függetlenül általános emberi igények. Hogy egy példát mondjak, majdnem minden kultúrában, most én a fejlett kultúrákról beszélek, persze antropológusok biztos tudnának olyan kultúrát mondani, amire ez nem igaz, de mondjuk egy fejlett ipari társadalomban általában megkérdezik az embereket, hogy akarják-e tudni a betegségekkel kapcsolatos információkat és az igazat. Az emberek 60-70-80%-ban azt válaszolják, hogy igen. Ezt minden társadalom, ahol elvégezték ezt a vizsgálatot, ezt tapasztalták. És érdekes módon egészségesek hajlamosabbak nemmel válaszolni, mert egészséges nem érdekli ez a dolog. De amikor beteg lesz, akkor elkezdi iszonyúan érdekelni. És akkor az a kérdés, hogy ezt az információt megkaphatja-e. És azt kell mondanom, nagyon lecsupaszítva a dolgot, hogyha egy társadalomban a jogi előírás meg a gyakorlat azt mutatja, hogy megkapják az információt a betegek, ott a beteg pozíciója erős, ott az történik, amit a beteg akar. Ahol nem kapják meg, ott valószínűleg inkább a hagyományos paternalisztikus tradíció érvényesül. Tehát ez egy szisztematikus filozófiai analízis, alkotmányjogi, teológiai, politológiai, nagyon sokféle szakma, ezért aztán nagyon nehéz megmondani, hogy ki a bioetikus, mert hogy rengetegféle alapképzettsége lehet valaki bioetikus, és végül is akármilyen az alapképzettsége, úgyis meg kell tanulnia a többi dolgot, mert hogy nem fog tudni mozogni benne, és ezért bizonyos értelemben nehéz is, mert hogy egy picit ehhez is, meg ahhoz is, meg amazhoz is kell érteni, és az ilyen polihisztorok pedig ma már nincsenek, és ezért nagyon nagy a veszély, hogy az ember dilettáns lesz a másik területen, de ezért van az interdisziplinaritásra szükség, hogy a másik területen dolgozó figyelmeztesse az illetőt arra a hibára, amit elkövetett, mivel hogy senki sem ismerhet ennyi dolgot, tehát nyilván ez a módszerben nagyon fontos. Na most a bioetika formái, én azt gondolom, hogy kétféle bioetika van, ez egy elég népszerű megközelítés. Az egyik a piros bioetika, azért piros, mert a vér színe piros, ez az orvosi bioetika. És a másik pedig a zöld bioetika, ami igazából inkább a környezeti etikai problémát jelzi. Én, ha lesz időm, akkor egy picit mind a kettőbe bele kapnék, már csak azért is, mert hogy ez a kettő ez egymással nagyon szoros kapcsolatban van. Nem véletlen, hogy tulajdonképpen mind a kettő a bioetikához tartozik. A bioetikát általában egyébként az orvostudomány és a biológia által felvetett etikai kérdések vizsgálata tudományaként szokták meghatározni, és ez alapvetően egy filozófiai tudomány. Tehát nem empirikus, mert ez sokszor fogalmi analízist csinál, és ezért olyan nehéz a bioetika, mert egy filozófusnak sokszor túl orvosi, egy orvosnak túl filozófiai, tehát ugye a két cég között a pad alá esés veszélye fenyeget mindenkit, aki ilyen területekkel foglalkozik. Na most néhány további megközelítés, piros bioetika, tehát ez az orvosi bioetika, ennek a részei az elméleti bioetika, klinikai etika, politikai bioetika és a kulturális bioetika, ez a felosztás Daniel Callahan-nek a felosztás, aki egy amerikai bioetikus, aki egyébként elég elképesztő dolgokat mondott, és amikor kim voltam az USA-ban, akkor egyik tévécsatorna a másiktól cipelte őt, mert például őneki volt az a felfogása, van is egy ilyen könyv, a Setting Limits, tehát határokat húzni, őneki volt az a felfogás, hogy a mai társadalmakban az idősek aránytalanul sok eszközt használnak el, az életük végén az egészségügyi rendszerből, mert hiszen az ember az utolsó életének az utolsó egy évében vagy két évében használja el az összes orvosi eszközt, amit életében használ a túlnyomó többségét. Na most ezzel semmi probléma nem lenne, ha a fiataloknak viszont jutna elég orvosi eszköz, de ugye ritka eszközökről van szó, tehát ha sokat kapnak az idősebbek, akkor a fiataloknak nem jut. Márpedig ugye a legfontosabb egyenlőség, egy társadalom mondta legalábbis kellen, az az, hogy egyenlő esély, hogy megérhesse valaki az időskort. Aki idős, annak már ez megvolt. Aki fiatal, nem biztos, hogy meg fogja érni. Na most ekkor jött el a Farbával, ami egyébként egy hosszú könyv, és nagyon alaposan argumentál, de így kimondva majd mindenki fogja érezni, megdöbbentő. Ő azt mondta, hogy addig, amíg a társadalomnak nem korlátlanok az erőforrásai, addig 70 éves kornál kéne húzni egy határt. Setting limits. Itt kellene egy határt húzni. 70 éven felül alapvető orvosi ellátást, tehát olyan nagyon radikális dolgokat nem szabadna csinálni, hanem tüneti kezelést szabadna adni. De nem kéne életmentő, életfenntartó, életmeghosszabbító terápiákat, mert a fiatalok fogják ezt megkapni. Intergenerációs igazságosságra van szükség. Na most nem kell mondanom, hogy egy olyan társadalom, mint az USA, ahol az idősek iszonyatos mennyiségű orvosi ellátásba részesülnek, iszonyatos vitát kavart ez, és hát a legdurvább formában támadták őt. Hogy tegyem hozzá, hogy ez a bioetikusoknak a sorsa általában. Tehát az etika, ha nem közhely akar lenni, mert ez az etikának a nagy veszélye, mindig ezt mondom a diákjaimnak a sotén is, hogy kávéházi beszélgetéssé válik, tehát mik vannak, ami nagyon érdekes, de nem tudomány. Az igazi etika az megkérdőjelez bizonyos alapvető premisszákat, amiket széles körben osztanak. Na most ez pedig sokszor fölháborító. Ez arcú csapja a társadalomnak a tradíció, ezért vannak híres bioetikusok, akik kanosszát járnak. Tehát például Peter Singer, aki ismeri a nevet, ha érdeklődés van, akkor el is tudom mondani a történetet, de ő kanosszát járt, még egy olyan demokratikus társadalom is, ugye Ausztráliából jött, Amerikába tanít a Princetonon, hogy oda kerülhessen, az nem volt egy kis harc, mert beteg szervezetek tiltakoztak, hogy Princetonon, vagy egyáltalán Amerikában tanítson a Peter Singer. John Harris, aki most volt nemrég a Közép-Európai Egyetemen meghívva, ő Angliában járt kanosszát, pedig Anglia is egy elég demokratikus ország, de ilyenkor mindig azok a vádak merülnek fel, hogy egy ember, aki ilyeneket mond, mint amit mond, az hogy taníthat etikát, hogyan mérgezheti a fiatalok lelkét. Tehát körülbelül ugyanaz a vád, mint ugye Szókratésszal kapcsolatban is, hogy mérgezi a fiatalok lelkét, pontosan ugyanez, mert ugye ezek az emberek elég kemény, akár az eutanáziában, akár az abortuszban, akármilyen bioetikai témában rendkívül radikális álláspont, de persze argumentált, logikus. Figyelem a tévét, bár szerencsére változott a dolog, de régebben mindig ez volt, mikor mondták, kérdezték, hogy milyen a kórházak helyzete, mindig ez volt a visszatérő refrén, hogy jaj, nagyon nehéz a helyzetünk, nincs elég nővér, nincs elég orvos, nincs elég műszer, nincs elég ez, nincs elég az, de nálunk még soha senki nem halt meg azért, mert nincs megfelelő egészségügyi ellátás. És aki egy picit ért az egészségügy, az ott pontosan tudja, hogy ez ebből egy szó nem igaz. Egy egészségügyben, ahol nincsenek megfelelő műszerek, vegyszerek, orvosok, nővérek, emberek halnak meg, a statisztikára kimutató pontosan úgy, hogyha fölemelem a sebesség határt mondjuk 100-ról 120-ra, akkor statisztikára pontosan megmondható, hogy ez hány ember életébe fog kerülni. Minél lejjebb húzom a maximális határát a sebességnek, annál több ember marad meg az utakon. Ugyanígy a leggazdagabb társadalomban is rengeteg ember meghal, mert nem kap megfelelő orvosi ellátást, nem azért, mert nem akarnak neki adni, hanem azért, mert olyan az orvosi technika, hogy mindenkinek nem jut minden. Tehát dönteni kell, hogy ki mit kapjon meg. És ebből az is következik, hogy arról is dönteni kell, hogy ki mit ne kapjon meg. Na most ezt kétféleképpen lehet megcsinálni. Ezt úgy hívják egyébként, ez egy angol szó, ez a rationing, amit én úgy fordítottam, hogy sorolás, én tudom, hogy nem ez a szótár jelentése, csak nem tudtam jobbat kitalálni. Ugye onnan a rationing a szó szerint jegyrendszert jelent. Na most ugye ez azt a dolgot jelenti, hogy ha háborúban például az élelmiszer elosztást teljesen a piac törvényeire bíznák, akkor a gazdagok megvennének mindent, a szegények meg elhalnának. Hogy ez ne legyen, ugye nem pénz fogja elosztani a ritka eszközöket, vagyis az élelmiszert, hanem a jegyrendszer, és akkor garantált, hogy mindenkinek jut valamennyi kenyér, valamennyi rizs, senki nem fogja elhalni. Na most ezt jelenti a rationing. Na most a sorolás pedig onnan jön, ez ugye a Napóleon katonai sebészei vezették ezt be, és ezt hívják, ez triázsnak, ez egy francia szó, ilyen kávészemek vagy borsószemek a szétválogatását jelenti. Napóleon katonai sebészei ütköztek először abba a problémába, hogy a csatatéren, ahol van mondjuk 50 ezer sebesült, és van néhány katonaorvos, hogyan lehet az 50 ezer sebesültnél eldönteni, hogy milyen sorrendben lássuk el a sebesülteket. És Napóleon idején már nem volt az, mint korábban, hogy a magas rangúakat előbb és az alacsony rangúakat később, tehát Napóleon már volt annyira polgári, meg a sebésze is, hogy a rang nem számít. Na most akkor mi számít? És ekkor született meg az a hármas felosztás, amit azóta is széles körben használnak. ami nagyon kegyetlenül hangzik persze, de még egyszer gondolni kell rá, hogy egy kataklizma, ahol 10 000-ével fekszenek a sebesültek, és dönteni kell, hogy kit milyen sorrendben ássa kell. Először is kell egy ember, aki az osztályozást végzi, akinek egy nagyon tapasztalt orvosnak kell lennie, mert ránézésre meg kell tudni mondani, hogy valakinek milyen túlélési esélyei vannak. És nincs sok idő rá, néhány perc, vagy néhány másodperc. Na, lényeg az, hogy 3 csoportba osztják az embereket. Az első csoport, aki orvosi kezelés ellenére is biztosan meg fog halni. És azt kell mondanom, hogy egy triásban ezzel nem foglalkoznak. A másik kategória az, aki orvosi kezelés nélkül is biztos életbe fog maradni. Ővel se foglalkoznak. És van a harmadik kategória az, aki azonnali orvosi kezelés nélkül meghal, azonnali orvosi kezelése viszont életbe maradhat. Őket kell kezelni először. Na most ez a triázs. Most ez szerencsére egy békés társadalomban ritka, ez ugye tömegszerencsétlenség esetén fordul elő. Ugye ma már nem nagyon tudunk ilyenről, illetve volt egy külön bioetikai bizottság is foglalkozott vele. Az volt a vélemény, és sajnos ez a vélemény a mai napig nem ült el, hogy előbb vagy utóbb mutálódik az influenza vírus, és egy olyan járványnak vagyunk kitéve, vagy olyan járvány lesz, amely milliókat fog megbetegíteni. Na most erről nincs fogalma a mai embernek, hogy ez mit jelent, mert mondjuk nekünk Magyarországon a legnagyobb kataklizma, ami volt az elmúlt 100 évben, szerintem legalábbis ez a második világháború, ahol mondjuk a lakosság 10%-a halt meg egy 5-6 év alatt, tehát 10%. Na most egy igazi nagy járványban, egy középkori járványban sokszor a lakosságnak a 2/3 része elpusztul 1-2 éven belül. Ez azért van, mert ha egy új kórokozó ér egy társadalmat, akkor, vagy egy populációt, ugye ez állatkísérletekkel jól tudható, akkor ott a nagy része a populáció tagjának védtelen, és iszonyú nagy a halálozása a fertőzésnek. Ez így volt nálunk is, aki olvassa mondjuk a régi görög írókat, ott látja, hogy egy kanyaró járvány az borzasztó halálos volt. Ma pedig én még abban a generációban tartozom, hogy én még voltam kanyarós, ma már ugye a kanyaró ellen védőoltás van, de én még voltam kanyarós, mert én 55-ben születtem, és az osztálytársaim nagy része is volt kanyarós, és simán túléltük. Nem azért, mert mi annyira erősek vagyunk, pontosabban azért, mert mi annyira erősek vagyunk, de azért, mert a kanyaró 2000 éve Európában endémiás, és csak olyan szülők maradhattak életben, akik már gyerekkorukban ki tudták állni a kanyarót. Tehát magyarul annak nem volt esélye, aki szülőnek lenni, aki nem volt elég edzett. Tehát kiszelektálódtak az emberek, és ezért ma ezek a betegségek enyhének tűnnek, de ezek persze egyáltalán nem enyhék, és nem voltak enyhék. És ezért van az, hogy egy idegen kultúrából, ugye a 18. században volt ez, hogy valamilyen távoli szigetről elvittek Londonba egy uralkodót, aki 30 000 évig nem volt semmilyen érintkezés, ugye, Európa és a távoli sziget, aminek most nem jut eszembe a neve, egy hatalmas kisportolt testű harcos. És ez a hatalmas kisportolt testű harcos megkapta a kanyarót Londonban, és 6 nap alatt belehalt. És el voltak képedve az orvosok, hogy hogy lehet, hogy egy sápkóros londoni kislány simán átvészeli a kanyarót, és ez a hatalmas testű izmos harcos pedig belehal. Hát ma pontosabban tudjuk, mint ők, hogy azért, mert a harcosnak egyetlen őse se találkozott a kanyaróval, tehát nem alakult ki a védelem. A londoni kislánynak meg 100 generációra visszamenőleg minden őse találkozott el, és aki nem bírta, az kipusztult, és ezért ma védettek vagyunk. Ezért okozott például a szifilisz akkora pusztítást Európában, mert ugye Kolumbusz Kristóf hajósai hozták be a szifiliszt, addig nem volt a szifilisz meg. Amit onnan tudunk, ugye, hogy a római orgiákról nagyon pontos leírások vannak, és a rómaiak nem voltak szégyelősek, tehát minden nagyon részletesen írtak le, innen tudjuk, hogy minden létezett, tehát semmi újat nem találtak ki az emberek. A nemi betegségek is léteztek, azt is részletesen leírták, de a szifilisz nem. Tehát a szifilisz nem létezett. És úgy tűnik, hogy a Kolumbusz Kristóf hajósai hozták be, a szifilisz indiánok között endémiás volt, de az indiánok eléggé védettek voltak, nem az ellen, hogy megkapják, hanem az ellen, hogy tudjanak vele élni. Az európai lakosság viszont nem találkozott szifiliszsel, és ezért a szifilisz az első 200-300 évben rettenetesen pusztító betegség volt, jelentősen megszelídült, mert ugye itt is érvényes volt ez a szabály, hogy a kórokozónak sem érdeke idézőjelbe téve elpusztítani az anyaszervezetet, mert akkor ő is elpusztul, ha nem tud élni ezen túl. Tehát ezért volt, hogy zárójelben megegyezem, lehet, hogy ez egy nem ortodox történelem felfogás, de elnézést az esetleges történészektől, akik itt ülnek, de hogy például orvosi körökben ezt nagyon sokszor csemegézik, hogy miért tudott 500 európai elfoglalni egy kontinens, mert mondjuk Észak- és Dél-Amerikában egy hatalmas indián populáció volt, kb. 90 millió ember, és az indiánok, bár nem voltak a fegyvereik túl fejlettek, meg lovuk sem volt, de azért nagyon bátrak voltak és tudtak harcolni. Hogyan lehet, hogy 500 konkvisztádor meghódít egy kontinenst? Igaz, hogy voltak ágyúik, meg lovaik, meg minden, de akkor is. Hát úgy lehet, részben úgy lehet, hogy a fertőző betegségeket behurcolták, és az indián populáció nem találkozott sohasem a pestissel, a himlővel, a TBC-vel, amivel az európai lakosság viszont évezredeken keresztül találkozott. És ez elképesztő ma kimondani, az indiánok 90%-át pusztította ki. Tehát ez olyan, mintha mondjuk a mai 90 milliós Németországban mondjuk néhány év alatt meghalna 80 millió ember. Ez elképesztő lenne. És Magyarországon is, hogy a 10 millióból meghalna mondjuk 2 év alatt 8 millió. Most képzelj el mindenki, hogy mit tudna csinálni az egészségügy, mit tudna csinálni az orvosi ellátás, mikor ők maguk is meghalnának. Most, hogy visszatérjek, mert nem akarok nagyon így barokkosan indázni ezzel a dologgal, de ugye ez a triázs az utoljára akkor jött elő, amikor Amerikában azt gondolták, hogy ez az új influenza vírus, ez nem sokára mutálódni fog, és megfertőzi az embereket, cseppfertőzéssel fog terjedni. És akkor ettől féltek, hogy egy ilyen rettenetes járvány jön létre, és valószínűleg ez tüdő elégtelenséget fog okozni, ez az egyik tünete, és akkor respirátorra lesz szükség. Ideiglenesen rá kell tenni az embereket respirátorra néhány napig, hogy túléljenek. És ha ráteszik, túléljenek. De ha nem, akkor meghalnak. Igen, ám, de nincs ennyi respirátor. Hát, hogyha Magyarországon, mit tudom én, 100 000 emberre van méretezve mondjuk a respirátorok száma, vagy 200, de nem 8 millióra. Tehát, ha hirtelen ennyi embernek kéne respirátor, nem lesz elég. És akkor hogyan osszuk el a sok rászoruló közül a respirátort? És akkor ez egy nagyon reális probléma, hogy New Yorkban egy külön bizottság ült össze, ami megpróbált kritériumokat létrehozni. De hogy azért mondtam ezt a példát, hogy mutassam, hogy azért békében nem sűrűn fordul elő, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozni kell. Viszont azt kell mondanom, hogy rejtettebben, sunyibb módon ilyen kérdések rendszeresen fölmerülnek, mert hogy a kórházakban egy menedzsernek, egy igazgatónak dönteni kell, hogy mit vesz meg, és mit nem, és ha nem vesz meg valamit, akkor annak meg lehet mondani, hogy hány áldozata lesz. Na most ez a sorolás tehát. Ilyen döntések vannak. A különbség csak az, hogy ezek a döntések nyíltak, vagy rejtettek. És ez alapján különítik el a szakirodalomban azt, hogy kemény sorolás és puha sorolás. A kemény sorolás az, hogy nyíltan kimondom, hogy miről van szó. Ez volt például Seattle-ben, biztos ismeri mindenki ezt a történetet, 1960-ban, mikor először ilyen vese dialízis volt lehetséges, és akkor úgy volt a dolog, hogy aki kapott dialízist, az túlélte, aki meg nem kapott, az meghalt. És ahogy egy új technika esetén ez lenni szokott, nagyon kevés embert lehetett fölvenni a dialízis programra, mert kevés volt a készülék. Rengeteg ember vár dialízisre. És az amerikaiak 60-ban, ezt nagyon hangsúlyozom, mert amit most mondani fogok, nem lenne elfogadható, de 60-ban azért elsőként találkoztak ezzel a problémával, egy bizottságot hozott létre, egy vegyes összetételű bizottságot, ami leképezte nagyjából a társadalomnak az összetételét, hogy döntsék el, hogy milyen kritériumok alapján fogják a sok rászoruló között a dialízist elosztani, mert nyíltan kimondták, hogy nem fog mindenki kapni. Na most azt mondta a bizottság, hogy a kritérium a társadalmi hasznosság lesz. Aki hasznos tagja a társadalomnak, az előnyben részesül azzal szemben, aki nem. Ez azt jelentette persze, hogy az meghal. Na most ez a konkrét, ugye könnyű ezt kimondani, hogy a társadalmi hasznosság, de ezt meg kell csinálni a gyakorlatban. Úgyhogy a bizottság egyenként behívta a jelölteket, és megkérdezte tőlük, hogy ki mit csinál. És megmaradtak a jegyzőkönyvek, majd azt is elmondom, hogy hogyan, mert először ezek a jegyzőkönyvek titkosak voltak, bejött egy városszerte ismert prostituált. Ugye a prostituált az orvosi mellett az egyik legősibb foglalkozás természetesen, de ennek ellenére a bizottság úgy döntött, hogy ez nem hasznos tagja a társadalomnak, tehát a prostituáltat elküldtek, nem kapott kezelést és meghalt. 60-ban bejött egy hosszú hajú hippi. Hát ugye ma már ez nem lenne senkinek se felháborító, de 60-ban a hosszú haj miatt még elmegyógyintézetbe is utaltak kényszerkezelésre fiatal fiúkat. Ez is egy külön érdekesség lenne a pszichiátriai etikáról beszélni, mert hogy azt mondták, hogy ezek női tendenciák, rejtett homoszexuális hajlam, stb. Tehát, hogy egy kulturális újítás nagyon sokszor a pszichiátria fegyverével lehet leszerelni, ezért volt olyan nagy hord elejű, hogy az amerikai pszichiátriai társaság 73-ban magát a homoszexualitás depatologizálta, tehát kikerült betegségek sorából. Nem volt még olyan a világon, hogy egy betegség úgy tűnt volna el a világról, hogy közölték az orvosok, hogy ez a betegség nem létezik, nem is betegség. De ez már 73, tehát nem 60. Tehát, hogy egy hosszú hajú bitnik, aki megjelent a bizottság előtt, és rögtön a bizottság azt mondta, hogy na ez biztos, hogy nem hasznos tagja a társadalmak. Úgyhogy elküldték. Harmadik ember, akit ki se lejteztek, egy playboy volt, így írtak róla, hogy egy playboy. Egy fiatal srác, aki imádta a lányokat, bulizolt, és nem tanult túlságosan. Na most rájött, mert hogy okos volt, hogy ez lehet, hogy itt rossz pont, és ünnepélyesen megfogadta, hogy ha fölveszik ebbe a dialízis programba, akkor ő a lányoknak már felé se fog nézni, meg bulira se jár, kizárólag tanulni fog. De megmaradt a jegyzőkönyvben egy középkorú hölgynek, aki egyébként 3 gyerekes családanya volt, a feljegyzése, hogy elég öreg voltam már akkor ahhoz, hogy tudjam, hogy aki ilyen körülmények között valamit megígér, úgyse tartja be. És mivel volt a jelöltek között egy 3 gyerekes anya is, inkább ő rá szavaztam. Na most így zajlott a dolog. Utólag egyébként megvizsgálták, hogy hogy csinálta a bizottság, és nem hiszem, hogy bárkit meg fog lepni. Aki társadalomtudományokkal foglalkozik, az egy csöppet se lepődik meg. A bizottság olyan embereket választott ki, akik szociológiailag, társadalmilag, demográfilag kísértetiesen hasonlítottak a bizottság tagjaihoz. Tehát a gyakorlatban, amikor egy bizottság eldönti, hogy ki hasznos tagja a társadalomnak, akkor abból indul ki, hogy az a hasznos tagja a társadalomnak, aki olyan, mint én. Tehát ha én egy nagyon szemüveges, nagyon konvencionális ember vagyok, akkor egy nagyon szemüveges, nagyon konvencionális embert fogok kiválasztani, és mert nem volt prostituált a bizottság tagjai között, prostituáltnak esélye nem lehetett, hogy bekerül. Vagyis a kreatív nonkonformisták, bár nem azt akarom ezzel mondani, hogy egy prostituált kreatív nonkonformista, de mondjuk egy hippi, már lehet, hogy az biztos, hogy kikerül egy ilyen szituációban. Na most úgy derült ki egyébként a dolog, ezek titkos iratok voltak 60-ban, és 62-ben a Life magazin egyik újságírója ezekre valahogy rábukkant, és ezt megjelentette. És ez iszonyatosat robbant Amerikában, mert ugye azt kezdték mondani, hogy ez a bizottság Szentpétert játszik, ők döntik el, hogy ki éljen és ki haljon meg. Ember ilyen döntést nem hozhat. Igen, ám mondta a bizottság, de hát valakinek dönteni kell. Hát nincs elég dializátor. És akkor 10 évig zajlott ez a vita, és 10 évig oda jutottak Amerikában, hogy na jó, akkor ezt mindenkinek föderális pénzen fogják biztosítani. Ezt az egyet, mert amúgy nincs társadalombiztosítás. Kiderült, hogy egy olyan gazdag ország, mint Amerika se bír mindenkinek biztosítani ilyet, mert az is kiderült, hogy sokkal többen szorulnának dialízisre, mint amennyi ember van. Csak ugye eleve egy csomóan meg se jelennek, mert tudják, hogy esélytelenek. Na most ez a kemény sorolás. Azért kemény, és ezt ma is példaszerűnek szokták, tehát azért nem a kritériumai miatt, mert nem elfogadható, hogy társadalmi hasznosság alapján sorolnak, de azért példaszerű, mert nyíltan kimondja a problémát. Nevezetesen, hogy nincs elég dializátorunk, és orvosilag egyformán rászorul egy csomó ember, és dönteni kell, hogy ki kap dialízist, és ki nem. Na most ezt nagyon ritkán csinálják a világon, mert nagyon kényelmetlen, politikailag is kényelmetlen, meg emberileg is kényelmetlen. Politikusok szeretik azt mondani, hogy nálunk mindenki mindent megkap, ami az életbe tartásához szükséges. És nagyon ritkán lehet választásokat nyerni azzal, hogy valaki azzal áll ki, hogy mi most arról döntünk, hogy ki maradjon életben és ki haljon meg. Pedig a gyakorlatban ez történik. Minden egészségügyi rendszernek ezt el kell dönteni valahogy, csak nem mindig látszik. Na most, ha nem látszik, hogy ez hogy dől el, az a puha sorolás. Ott egyéni döntésekkel zajlik a dolog. Na most ez pedig Angliában történt, ugye? Tehát, hogy a puha sorolás úgy volt, hogy mikor ez az amerikai vita zajlott, két amerikai embernek eszébe jutott, hát hogy a csodába csinálják ezt máshogy? Hát például Angliában. Hát Anglia nagyon hasonlít kulturálisan Amerikára. Mégsem hangosak az angol lapok arról, hogy ilyen döntéseket csinálnak. Elmentek és megnézték Angliában. Hát először is megkérdezték a GP-ket, ez a General Practitioner, tehát a családorvos, hogy hát ők hogy osztják el. Egyébként megnézték előtte, és kiderült, hogy Amerikában 3-szor annyi dialízis jut 10 000 lakosra, mint Angliában, meg 3-szor annyi intenzív osztályos hely. És körülbelül ugyanannyi a vesebetegeknek a száma, a végstádium vesebetegeknek a száma. Tehát kell, hogy legyen valami sorolás, mert hogy még sokkal rosszabbul állnak, mint Amerikában. De hát akkor hogy van? Elmentek tehát Angliába, megkérdeztek a GP-ket, és a GP-k azt mondták, nálunk ilyen nincs. Nálunk mindenki kap dialízist, aki arra rászorul. De hát az hogy lehet? Hát harmad annyi van 10 000 lakosa, mint Amerikában. Nem tudjuk. Nálunk mindenki kap. Na most ekkor megnézték. És kiderült, és ez a puha sorolása sokkal alattomosabb, mert hogy ezt nem mondja ki senki, nem is tudja az ember, hogy van. Kiderült, hogy a GP-knél a gyakorlatukból kiolvashatóan volt egy életkori határ. Ez nagyjából olyan 55 év körül húzódott, de ezt nem mondta ki senki, csak kiolvasható volt a gyakorlatból. Tehát ha egy beteg jött végstádiumú vesebetegség tüneteivel, és 30 éves volt, vagy 35, rögtön beutalta az orvos egy nefrológiai centrumba, ott rárakták egy dialízis programra, és kapott dialízist. Ha az illető 70 éves volt, akkor a GP azt mondta, hogy nem nagyon tud mit csinálni, hanem mindenféle életmódtanácsokat adott neki, meg egyebeket, és elküldte. Érdekes módon, ha a beteg informált volt, és tudta, hogy neki tulajdonképpen egy nefrológiai centrumba kéne menni, és jelentkezett magától, akkor fölvették, mert az angol rendszer nagyon fair. Csak a legtöbb beteg elfogadta, amit az orvos mond, és nem ment el magától nefrológiai centrumba, és belehalt a végstádium vesebetegségbe. Most az orvosok nem azt mondták, és ez a lényeg, hogy mi kiszelektáljuk az időseket, és a fiatalokat hagyjuk élni, mert valahogyan dönteni kell. Az orvosok azt mondták, hogy mi azért nem küldjük a nefrológiai centrumba az időseket, mert ők orvosilag már erre nem alkalmasak, hát hiszen kanülálni kell a vénákat. Egy idős embernek nem olyan könnyű kanülálni a vénáit, egy idős embernek másfajta betegségei is vannak, cukorbetegsége van például, hipertóniája van, az tönkretette amúgy is az erejét, tehát ő nem fog annyit hasznot kapni már a dialízisből, mint egy fiatal. Ez volt a vélemény a GP-k részéről. Megkérdezték a nefrológiai szakembereket, ez igaz? Azt mondták, nem. Ugyanúgy hat egy idős ember, mint egy fiatalnál. Tehát orvosi az ember racionalizáló állat, az ember nem racionális lény, az ember racionalizáló lény, tehát eldönti, hogy mit fog csinálni, majd keresi az érveket, és itt is ez történt, hogy részben a lelkiismeret megnyugtatására megkeresték azokat az érveket, amik jól hangzanak. Vagyis azt mondták, és ez a gyakori, hogy orvosilag nem indikált. Ez egy orvosi kérdés, és a dialízis orvosilag nem indikált. Ez azért veszélyes szó, mert ha azt mondom, hogy valami orvosi kérdés, szakkérdés, ezt nagyon sokszor lehet hallani, akkor ez azt is jelenti, hogy ezt más nem tudja eldönteni, csak egy orvos. Tehát laikusnak itt nincs keresni valója. Most valójában persze így elmondom, mindenki látja, hogy ez egy erkölcsi kérdés. De még egyszer hangsúlyozom, hogy nem arról volt szó, hogy a GP-k rossz hiszemük lettek volna. Arról van szó, hogy az egyetemen nem tanultak ilyesmit, mert ez hagyományosan nem volt az orvosi etosznak a része, hogy szelektálni kell emberek között, hogy ki ilyen és ki jön meg. Tehát kerültek egy ilyen helyzetbe, valahogy meg kellett oldaniuk, és átfogalmazták a problémát úgy, hogy az orvosilag értelmesnek tűnjön, és úgy fogalmazták át, hogy ki az, aki jobban hasznot hajthat a kezelésből. De hát a probléma az, hogy mindenki hasznot hajthat, mert mindenki túlél, ha kapja a kezelést, és mindenki meghal, ha nem kapja. Most ez a puha sorolás. És ugye mindenki látja, hogy a puha sorolás azért veszélyes, mert nem is tudja a társadalom, hogy sorolás zajlik. És persze nem tudja a mechanizmusokat sem, hogy pontosan hogy történik. Hogy dől el, hogy valaki megkap egy kezelést, vagy nem kap meg. Ehhez egy szociológiai vizsgálatra lenne szükség, de ugye a dolog kényessége miatt nem nagyon könnyű ilyet megcsinálni. Egyet tudunk, a végeredményt általában tudjuk. A végeredmény mindenütt az, nem nagyon meglepő módon, hogy minél iskolázottabb valaki, minél gazdagabb valaki, annál jobban hozzá szokott jutni az ilyen kezeléshez. A példákból kiolvashatóan egyébként valószínűleg részben azért, mert tudja, hogy sorba kell állnia, hogy be kell állni, hogy el kell mennie. Tehát aki elég olvasott, az tudja, hogy van ilyen, hogy nefrológiai centrum, hogy ilyenkor lehet kezelést kapni, nem lesz annyira tekintélytisztelő, hogy kapásból elfogadja, amit a GP mond, minél iskolázottabb valaki, annál kevésbé tekintélytisztelő. Tehát akkor elmegy, és könnyen lehet, hogy a rendszer maga pedig nyitott, vagyis hogy nem rossz emberekből áll, hajlandó kezelni, aki nagyon akarja, csak ugye nincs fölkészülve a rendszer ennyi embernek a kezelésére. Na most ez a puha sorolás. Most nem kell mondanom, hogy éppen azért, mert ez a kétféle sorolás létezik, és nincs harmadik. Minden társadalomnak el kell döntenie, hogy a kevés eszközből ki részesül. Kinek javaslok MRI vizsgálatot, CT vizsgálatot, kinek csinálom a radiográfiáját olyan kontrasztanyaggal, ami nem okoz neki görcsöt, és kinek olyannal, ami viszont olcsóbb, de görcsöt okoz. Ezer ilyen részlet van. Kit fog operálni egy nagyon kezdő, kit fog operálni egy nagyon tapasztalt, tehát nem operált, mindenkit tapasztalt, kim fognak gyakorolni a kezdő rezident. Ezer ilyen döntés van naponta, amit valahogy meg kell oldani. Most kétféle módon lehet. Az egyik, hogy hagyom, hogy az élet spontán oldja meg, a másik pedig, hogy világos szabályokat mondok. És ezért szokták azt mondani, hogy a világos szabályok, ez a kemény sorolás, ez azért jobb, mert vitatható. Tudni, kiderülhet, hogy nem jók. Például a Seattle-i vesebizottság azóta agyon vitatott az orvosetikában természetesen, mert azt mondják, hogy a társadalmi hasznosság alapján nem szabad eldönteni dolgokat, de éppen az a jó, hogy legalább kiderült, hogy a társadalmi hasznosság dönt. És az is kiderült, hogy valójában az dönt, hogy olyan-e a beteg, mint amilyen a bizottság tagja. Tehát kulturálisan hasonlít-e. Ez azóta rengetegszer beigazolódott, hogy az a beteg jár jól, aki kulturálisan hasonlít az orvosra, mert sokkal könnyebben szót tud érteni vele az orvos, aki kulturálisan nagyon más, azzal kevésbé. Ezért lenne egyébként értelme, hogy sokféle közegből verbúválódjanak az orvosok. Tehát, hogy mindenféle kisebbségi csoportokból is ugyanúgy legyenek orvosok, mert sokkal jobban szót fog tudni érteni egy másik kultúrából érkező beteggel. Ez a mai bűvszó egyébként, amit úgy szoktak nevezni, hogy kulturális kompetencia. Ez, tehát pont az én szakmám, a pszichoterápiám különösen fontos, hogy egy más kultúrából jött ember, aki nem biztos, hogy egy más országból jön, hanem egy szubkultúrából. Egy olyan szubkultúrából, amihez mondjuk a terapeutának nincs érkezése, mert hogy ő egész máshogy nevelkedett, meg más körben járt, és nem tudja, hogy abban a kultúrában mik a normák. Úgy érzi, hogy valami mondjuk már pszichológiai zavar, mikor kiderül, hogy egy kultúrában az teljesen normális. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ez a kulturális kompetencia meglegyen. Akkor mennék tovább. Tehát, hogy ott tartottam, hogy a piros bioetika. Tehát elméleti bioetika, klinikai etika, politikai bioetika és kulturális bioetika. Tehát akkor az első rész az elméleti bioetika. Ennek a feladata konkrét etikai kérdések elméleti alapjainak a vizsgálata. Tehát ide tartoznak bizonyos módszertani kérdések és általános filozófiai elméleti kérdések. Hogy mondjak néhány ilyen dolgot, ami az elméleti bioetikához tartozik. Ide tartozik, hogy a módszer. Hogyan lehet etikai érvelést etikailag érvelni? És ugye vannak a deduktív megközelítések, deduktív alkalmazott etikai megközelítések, és az induktív, kazuisztikus megközelítések. A deduktív megközelítés kapcsán ugye a deontológiai és a konzekvencionalista elméletek, amikből főleg az utilitarizmus az, ami dominál, illetve az erényetikai elméletek. Ugye ezek abban különböznek, hogy az erényetika, Arisztotelész volt az első, aki erényetikát csinált nagyon magas szinten. Ugye mind a kettő, a deontológia és az utilitarizmus is, abból indul ki, hogy azt kell megmondani, hogy mit csináljon valaki. Tehát, hogy mit csináljon és mit ne csináljon. Tehát vannak dolgok, amik kötelezőek, és vannak dolgok, amik tilosak. Na most az erényetika pedig, ami ma megint nagyon divatos egyébként, tehát úgy látszik, hogy akkor az visszamegy saját magába, de Arisztotelész abszolút értelmetlenek tartotta volna ezt a deontológiai meg utilitarista megközelítést. Az erényetika azt mondja, hogy nem szabályokat kell alkotni, hanem olyan jellemet kell nevelni, aki azt a szabályokat automatikusan betartja. Tehát nem azt kell csinálni, hogy mondjuk azt a szabályt mondom, hogy ne ölj, hanem egy olyan embert kell nevelnem, aki nem gyűlöl, mert a gyűlölő ember fog ölni. Vagyis az erényetika azt mondja, hogy a nevelés fogja eldönteni, hogy milyen erkölcse lesz valakinek, de viszont nevelni csak olyan ember tud, aki maga erkölcsös. Erényes ember tud erényes embert nevelni, erényes társadalomban lehet csak erényes embereket nevelni, és itt van az, hogy nem tudja egy társadalom saját magát fölemelni a hajánál fogva, mert ha nem erényes emberekből áll a társadalom, akkor az utódok sem lesznek erényesek, mert csak erényes ember tud erényes utódokat nevelni. Tehát egy picit olyan ez, mint az anyanyelv, hogy elhatározhatja ugyan egy ország, hogy az anyanyelve mától kezdve nem az lesz, ami, hanem valami nagyon más, de ugye ahhoz az kéne, hogy az a populáció azt a másik nyelvet anyanyelvi szinten tudja, de nem tudja. Egy ország csak a saját anyanyelvére tudja megtanítani a következő generációt, és annak ugyanaz lesz az anyanyelve. Mert másik nyelvet nem tud megtanítani, mert nem tudja. Tehát ugyanígy van az erkölcsben is, hogy minden országnak az erkölcsi rendszere olyan, amilyen, az fog hagyományozódni a következő generációra, és ha egy társadalom erényes, akkor erényes polgárai lesznek, ha meg nem erényes, akkor nem erényes polgárai lesznek, mert másképp az erényt nem lehet nevelni. Ugye Arisztotelész úgy fogalmazza meg, hogy az erény hajlam arra, hogy valaki erkölcsösen viselkedjen különböző helyzetekben. Ezt elméleti oldalról szokták kritizálni, mert ugye egy körbenforgás érvényes itt, mert azt mondja ez a felfogás, hogy az erény, tehát az erkölcsös, tehát az, amit az erényes ember csinál, erényes ember viszont az, aki hajlamos általában erkölcsösen cselekedni. Tehát egymást a farkába harap ez az érvelés, nem mondja meg, hogy mi az, hogy erkölcsös, nem tud független kritériumokat mondani. Tehát ez szokott lenni a fő kritika, és ebben a deontológia meg az utilitarizmus ezerszer jobb. De viszont a deontológia meg az utilitarizmus annyiban rosszabb, hogy túl elméleti, és nem vizsgálja, hogy hogyan lesz egy ember tulajdonképpen a szabályok után a szabályt elfogadó. Tehát, hogy hogyan. Ugye Arisztotelésznek nagyon egyszerű, ugyanazt csinálja, mint ma a pszichoterapeuták, mert ugye amit én csinálok, az kognitív és viselkedés terápia, és ennek az a lényege, hogy viselkedj úgy, mintha azt gondolnád, amit szeretnél. Tehát magyarul, hogyha bátor akarok lenni, akkor viselkedjek, mintha bátor lennék, és előbb vagy utóbb a viselkedés meghozza majd ezt az érzést, hogy bátor vagyok. Tehát, hogy nem biztos, hogy először belül kell bátor legyek, és utána tudok bátran viselkedni, hanem fordítva, ha bátran viselkedek, akkor bátrabban is fogom magam érezni, mert a viselkedés meg a érzés ez egymással összekapcsolódik. Pontosan ezt mondja Arisztotelész, úgy kell nevelni a gyereket, kiskorától kezdve, hogy erényes tettekre kell nevelni, és az erény második természetévé válik. Tehát ugyanúgy mondjuk, ha nekem voltak kisgyerekeim, tehát én tapasztalatból tudom, hogy az ember eteti a gyereket mondjuk spenóttal, és akkor a spenótot a gyerek a szülőnek az arcába képes beleköpni, és így beletunkol a kezével, és abszolút jól érzi magát. Na most, ha én egy 20 éves embert kérnék meg, hogy úgy egye a spenótot, hogy a kezével így tunkoljon bele, és így egye meg a menzán, akkor ha komolyan venne, és nem hülyéskedésnek tartaná, akkor ezt az emberi méltóságát sértő dolognak tartaná, mert emögött egy 20 éves szocializáció van, rengeteg szülői odafigyelés és gondoskodás, de ennek az eredményeként a kulturált evés második természetünké lett, és már nem tudjuk elképzelni, hogy úgy együk a spenótot, hogy kézzel. Most így van az erkölcsben is, hogy az embernek az erkölcsös viselkedés, ha erényesen nevelik, második természetévé lesz, nem tud nem erkölcsösen viselkedni. Az az ember, nekem még voltak ilyen kollégáim, ez általában egy idősebb generáció, tehát a 20-as években születettek, ha 2 percet késett az ülésről, akkor már 10 perccel előbb tudta, hogy fog késni 2 percet az ülésről, és szólt, és érezni lehetett, hogy ez rettenetes bűn. Mert egy olyan kultúra nevelte, ahol a késés, a pontatlanság az nagyon komoly baj volt. Ma, ahol én tanítok, ott nem lehet pontosan elkezdeni semmit, mindenki késik. És ez a legtermészetesebb. Tehát beszélnek arról, hogy lehet kulturáltan késni például, és akkor 15 perc, 20 perc, 30 perc. Tehát, hogy egészen átalakult a világ, nyilván, hogy ez egy nevelés dolga. Tehát a pontosság mennyire, aki megszokta, hogy pontos, az akkor se tud késni, hogyha direkt ráparancsolnak, mert hogy neki ez nagyon nehéz. Aki már megszokta, hogy pontosan, az mindig késni fog, mert neki ez az erkölcs. Tehát, hogy ez Arisztotelésznek a lényege. Na most ez az elényetika, de ez nem népszerű, ma megint népszerű, de igazából az etikában ez a két rendszer, a deontológia és a konzekvencionalizmus volt, ugye a két nagy irány, és ez a mai napig tulajdonképpen megvan, és elég nagy felborodást is tudnak kelteni egymásban. Ugye a deontológiai etikai rendszerek abból indulnak ki, hogy vannak kötelességek, és ezeket a kötelességeket kell teljesíteni. Tehát vannak szabályok, ne ölj, ne lopj, ne hazudjál, ne kívánd meg fel a barátod feleségét, ugye ezek mind szabályok, amik le vannak írva. Megjegyzem zárójelben, ezt sokan észrevették, hogy nincs olyan szabály, hogy ne kívánd meg fel a barátnőt férjét. Tehát érezhető a maszkulin kultúra, hogy itt csak férfiak kívánnak meg nőket, és nők nem betemethetnek odáig, hogy megkívánnak férfiakat, illetve ha igen, akkor ezt el kell titkolni, mert ez ugye nem létezik. De ezek a szabályok, ezek vannak, minden társadalom ezeket elfogadja. Nem áll másból az erkölcs, mint ezeknek a szabályoknak a betartása, és ez a deontológiai rendszer. Na most ezzel ugye borzasztó elégedetlenek voltak sokan, főleg a 18. században, mert hogy úgy érezték, hogy ez nagyon szubjektív, mert miért pont azok az erkölcsi szabályok, amik, ez nagyon tradicionális, nagyon nem tudományos, lehetne az etikát tudományos rangra emelni, és ugye ekkor született az utilitarizmus meg, Jeremy Bentham és John Stuart Mill, ugye az egyik egy ilyen hedonisztikus, a másik egy eudaimonisztikus utilitarizmus hozott létre. Ugye az utilitarizmus azt jelenti, hogy a legtöbb embernek a legtöbb jót. Minden egyes helyzetben a legtöbb embernek a legtöbb jót kell csinálni, és a különbség ugye az, hogy a tett utilitaristák azt mondják, hogy minden egyes szituációban kell maximalizálni a jó-rossz arányt. A szabályutilitaristák meg azt mondják, hogy szabályokat kell alkotni, és a konkrét helyzetben a szabályokat kell követni, a szabályokat viszont úgy kell megalkotni, hogy az a legtöbb embernek a legtöbb jót okozzon. Na most ez a probléma itt az természetesen, amit mindenki nyilván ismer az itt ülők közül, hogy ez elképesztő ellenmondásokhoz vezet. Ugye Thomas Nagelnek, aki nem bioetikus ugyan, de azért a filozófiában egy nagyon jelentős ember, Őneki van egy példája, amiben nagyon jól kipoentírozza, hogy a utilitarizmus meg a deontológia mennyire szemben áll egymással. Ugye az ő példájában egy turista megy Dél-Amerika valamelyik sötét diktatúrájában. Azt hiszem, hogy ma már egyre kevésbé van ilyen sötét diktatúra, de amikor ő ezt írta, akkor még sok ilyen sötét diktatúra volt. És a országban az indiánok föllázadnak a diktatúra ellen, de gyengék, és ezért a katonaság leveri őket, példát akar statuálni, és 10 indiánt, a Pedro, aki a parancsnok, már falhoz is állít, és éppen ki akarja őket végeztetni, amikor megérkezik a turista. És a parancsnok pedig pont abban az országban diákoskodott, ahonnan a turista van, és azt akarja, hogy ez legyen egy ünnepség, hogy mindenki örüljön. És úgy gondolja ezt elérni, hogy a 10 indiánból 9-nek megkegyelmez, de úgy kegyelmez meg, hogy a turistának felajánlja, hogy egyet saját kezűleg meg kell ölnie. Ha megöl egyet saját kezűleg, a másik 9 elmehet. Ha nem vállalja, akkor persze ott a Pedro, már rajta van a keze a puskának a ravaszán, és megöli a 10 indiánt. Na most a turista ugye körbenéz, végső kétségbeesésében, ez egy rettenetes helyzet, és kiolvassa az indiánokat körülvevő tömeg, akik nagyrészt az indiánoknak persze a rokonai, kérlelő tekintetéből, hogy el kéne fogadni az ajánlatot. Ez az egyetlen esély, hogy legalább 9 megmeneküljön. Na most, hogy mit csináljon? Hát ugye nagyon egyszerű a válasz, egy deontológus persze azt mondaná, hogy itt vannak szabályok. Nevezetesen a szabály az az, hogy ne ölj. Még egy kicsit kiegészíthetném, hogy ártatlan ne ölj, mert ugye önvédelemből lehet ölni, meg igazságos háborúban, meg egyebek, de ártatlan nem szabad ölni, és az én felfogásom szerint ezek az indiánok ártatlanok. Tehát ártatlan ne ölj. Tehát mit kell csinálni? Megmondani a parancsnoknak, hogy én ebben az egész mocsokságban nem veszek részt, sarkon fordulni és elmenni. Természetesen a Pedro le fogja lőni a 10 indián, de ezért én nem vagyok felelős. Ez az ő felelőssége. Most mit mond erre egy utilitarista? Egy utilitarista azt mondja, hogy egy szabály érvényes az etikában, minden szituációban a legtöbb embernek a legtöbb jót. Itt 10 emberből 9-et meg lehetne menteni. Ha valaki elmegy, mert finnyás, és hagyja, hogy az a 9 meghaljon, akit megmenthetne, annak a 9-nek ő is a gyilkosa. Indirekt módon felelős a 9 haláláért. Az utilitarizmus ugye ismeri a negatív felelősség elvét. Nem csak azért vagyok felelős, amit csinálok, azért is felelős vagyok, amit nem csinálok, amit elmulasztok megtenni. Tehát egy utilitarista azt mondaná, hogy persze meg kell először állapítani, hogy ez a parancsnok, amit mond, ez igaz-e. Mert lehet, hogy blöfföl. Lehet, hogy be akar vonni ebbe az egészbe, hogy én nekem is véres legyen a kezem mindenki. Tehát meg kell nézni, hogy amit mond, az úgy van-e. De ha hihető az ígérete, akkor a tett utilitarista legalábbis azt mondaná, hogy annak a szabálynak, hogy ne ölj, a szellemét kell megvalósítani, és nem a betűjét. Mi a szelleme? A szelleme a szabálynak nyilván az, hogy az emberi élet annyira nagy érték, hogy minden szituációban annyit kell belőle megmenteni, amennyit lehet. Most lehetnek szituációk, mint például ez, hogy úgy lehet csak megmenteni életeket, hogy egyet föl kell áldozni. Tehát egy tett utilitarista azt mondaná, hogy ebben az esetben ez egy megengedhető dolog. Na most a probléma természetesen az, és ezzel nagyon sokan kínozzák az utilitaristákat, hogy a számok a végtelenségig növelhetők. Tehát mondhatom azt, hogy nem 1 és 9, hanem 10 embert kell megölni, hogy 100 megmeneküljön. 100-at kell megölni, hogy 1000 megmeneküljön. 10 000 kell megölni, hogy 1 000 000 megmeneküljön. Bármit mondok, mindent el kell fogadni. És végül is valaki ott találja magát, hogy tömeggyilkosságokat hajt végre, megint csak egy etikai eszme nevében. Na most ez eléggé borzasztó, már az ember az elsőnél is visszahőköl. Na most hagyj egyezem meg, nem akarok most hosszan, nagyon érdekes ez a terület, de persze ez egy bevezető előadás, tehát itt csak belekapok mindenbe, de ugye az a probléma, az vannak ma is bioetikusok, akik utilitaristák, ezért szokott felháborító lenni, mert ilyeneket szoktak mondani. Ennél még sokkal durvábbakat is szoktak mondani. Tehát ezért aztán nagyon felháborodnak az emberek, mert az emberek meg általában deontológusok. Ugye a jogrendszer is deontológiai, vannak szigorú szabályok. Most a kettő közötti ellentmondást én számomra legjobban a Sophie választása mutatja. Nyilván sokan látták ezt a filmet, ugye ez William Styronnak a novellája, és ebből csináltak aztán egy filmet, ami nagyon régi, persze, a Meryl Streep a főszereplője. És nem nagyon hiszem, hogy elárulok, mert ez nem egy krimi, tehát ezt lehet élvezni akkor is, ha elmondom a végét. Tehát ugye az egyik jelenet, ami a mi szempontunkból érdekes, majdnem, hogy az utilitarizmus deontológia átvitája, hogy a Sophie, aki egy gyönyörű, szép nő, megérkezik egy koncentrációs táborba a két gyerekével. és annyira szép, hogy az SS-tiszt, amint lelép a vagonról, rögtön észreveszi. És egy kicsit kegyetlen, nem is kicsit, nagyon kegyetlenkedve, de egy picit azért, mivel hogy tetszik neki, oda megy a Sophiehoz, és ad neki egy ajánlatot. Ez pedig úgy szól, hogy tudod-e, hogy ez egy koncentrációs tábor. Itt meg fog halni, meg fogsz te is halni, meg a két gyereked is. De mivel nagyon tetszene nekem, én most adok neked egy lehetőséget. Válasz ki a két gyereket közül azt, amelyiket úgy gondolod, hogy azt akarod, hogy túléljen, és én garantálom neked, hogy ő túl fogja élni ezt a tábort, meg te is. A másikat elviszik és megölik. Ha nem választasz, mind a kettőt megölik. Most a Sophie el van képedve ezen. Hát hogy lehet egy anyától ilyet kérni? De az SS-tiszt nagyon komoly, és már int a kezével, jön oda egy pribék, és kezdik kitépni a két gyereket az anya karjából, és akkor a Sophie megérti, hogy ez egy nagyon komoly döntés. És majdnem úgy öntudatlanul természetesen, hiszen nem egy meggondolt döntés, az utolsó erejével azt sikolt, hogy a kislányomat vigyék. És a filmen gyönyörűen van megcsinálva, hogy a kislány, aki persze 5 éves, és egy ilyen szituációban egy gyerek az anyába kapaszkodik, tőle vár védelmet, a kislányt, az üvöltő kislányt kitépi az SS-tiszt, és elviszi. És ugye az SS-tiszt teljesített az ígéretét, mert a Sophie túlélte a háborút, és Amerikába került. Csak éppen nem tudott ezzel a dologgal együtt élni. Pont ez ennek a kínzásnak a jellege, hogy neki kellett dönteni, és öngyilkos lesz, mert hogy nem tud ezzel élni. Na most erre persze azt kell mondani, ez egy utilitarista deontológia vita. Egy utilitarista azt mondaná, hogy kérem, hát ebből a szituációból nem lehetett többet kihozni. Itt az volt a lehetőség, hogy 3 emberből 2-t megmentsenek. Ez volt a legjobb lehetőség, és ezt a Sophie megcsinálta. Mit mondaná erre egy deontológus? Hát valami olyasmi, mint Arisztotelész. Ugye Arisztotelésznek a nikomakoszi etikájában szerepel egy ilyen passzus, hogy vannak-e dolgok, amit egy erényes ember soha nem csinálhat meg. És ugye Arisztotelész egy kicsit spekulál, és azt mondja, hogy igen, vannak ilyen dolgok, például egy ember soha nem öleti meg az anyját. Most persze Arisztotelész sem vattában él, tehát pontosan tudta, hogy létezhetnek helyzetek, mikor valakit rákényszerítenek arra, hogy megölje az anyját, és ekkor azt válaszolta az Arisztotelész, ha ilyen mégis sor kerül, hogy erre kényszerítenek valamit, köteles az illető öngyilkosságot elkövetni. Tehát Arisztotelész, ha tanácsot adhatna ebben a szituációban, valószínűleg azt mondta volna a Sophie-nak, hogy menj neki az SS-tisztnek, a 10 körmöddel próbáld kikaparni a szemét, természetesen azonnal agyon lő téged is, meg a gyerekeket is, de így kell egy anyának meghalni. Na most ennek érezzük a pátoszát. Nagyon sok anya valószínűleg így is viselkedne, mert deontológusok az emberek ösztönösen. De egy utilitarista erre azt mondaná, hogy ez egy rossz megoldás, mert 3 emberből mind a 3-at elveszti, miközben 3 emberből 2 megmenthető lett volna. És azt kell mondanom, sajnos ez nem egy kitalált, hát a Styron novellája persze kitalált, de pontosan tudjuk, hogy a náci koncentrációs táborokban ezek a kínzások léteztek, tehát nagyon sokszor ilyen választás elé állítottak embereket, hogy válaszol a férje, meg a gyerekek között, meg az anyja és a felesége között, pont azért, mert ez a kínzást megspékelte azzal, hogy neki magának kellett szerepet játszani a rosszban, ami megtörténik. Most ez olyan borzalmas volt, hogy amikor felszabadultak ezek a táborok, a felszabadító hadsereg azt tapasztalta, pszichológusokat is vittek, főleg az amerikaiak, ahol is a pszichoanalízis akkor uralkodó volt a háború után, vagy a háború alatt, azt tapasztalták, hogy akik ezen a kínzáson keresztül estek, azok ezeket elfojtották. Tehát úgy tűnt, mintha nem történt volna meg. És mivel az analízis volt az uralkodó felfogás akkor még, azt gondolták, hogy talán, ha ezekkel a foglyokkal, akiket felszabadítottak, persze beszélnének, engednék, hogy feljön a tudatba ez, ami történt, és meg lehetne nekik magyarázni, hogy ezt nem ők tették, ez egy kínzás volt. Ők csak ennek az eszközei, passzív, elszenvedő alanyai, akkor talán egy picit könnyebben elviselik. Most a tapasztalat pont az ellenkező lett, ha ezt sikerült fölhozni, akkor pszichotikusak lettek. Tehát elmebeteg lettek, beleőrültek, ha szabad így mondanom, nem tud az ember egy ilyet elfogadni. Most azt gondolom, hogy ezenek a filozófiai vitának egyébként a nehézsége, hogy Madácsnak aztán van egy ilyen sora, hogy mi jó az értelemnek kacagni otthon, szívek megrepednek. Tehát, hogy nagyon könnyű, pláne egy teremben az utilitarizmusról beszélni, de az ember nem ilyen. Az ember részben ilyen, és részben nem. Tehát nem arról van szó, hogy a világon vannak utilitaristák, és vannak deontológusok, hanem mi magunk valahol a szívünk közepén húzódik egy ilyen határ, hogy nagyon sokszor utilitaristák vagyunk, és nagyon sokszor deontológusok. Egyébként a társadalom is változik. Hogy mondjak megint egy példát. Németországban volt egy ilyen eset, ami mutatja, hogy ez ez nem egy elméleti dolog, tehát persze az, hogy utilitarizmus meg deontológia, ez elméleti, de a gyakorlatban ez működik. Az emberek gondolkoznak ilyen módon erkölcsileg. Volt egy joghallgató, ez nagyon fontos, tehát ismerte a jogait. Németországban, aki elrabolta egy gyárosnak a fiát, és nagyon nagy váltságdíjat kért a gyerekért, és hogy hitelesítse a fenyegetését, még a fülét le is vágta, és elküldte a gyárosnak, hogy bizonyítsa, hogy a gyerek nála van. És hát a gyáros belekényszerült egy ilyen alkuba, de közben bekapcsolódott a rendőrség ügyes volt, és elkapták ezt az egyetemistát, miközben a szem átvette volna a váltságdíjnak egy részét. Elkapták, de ugye a rendőrségnek az volt a félelme, hogy a gyereket valahol fogva tartja, és a gyereket nem fogja etetni senki, és éhen hal. És ezért meg kellett volna tudni, hogy hol van a gyerek. És akkor elkezdték az egyetemistát vallatni, de az egyetemista azt mondta, mivel hogy joghallgató volt, hogy ő ismeri a jogait, a német alkotmányt, meg egyebet, és ő nem mond semmit. Most iszonyú nehéz volt, szóra kellett bírni méghozzá nagyon rövid idő alatt. Úgyhogy a rendőrség a következőt csinálta, azt mondta neki, hogy Amerikában már felvették a kapcsolatot egy amerikai tímmel, akik a kínzásnak a szakértői. Profi módon tudnak kínozni, már repülőn ülnek, és nem sokára meg is érkeznek. És elmondták neki egész pontosan, hogy hogyan fogják megkínozni, mi az első lépés, mi a második, mi a harmadik. Hát megtört, nem kell mondanom, hogy megtört az illető, és megmondta, hogy nem kell kínzás, nem kell tím, a gyereket már rég meg is ölte. És megmondta a címet, elment a rendőrség, megtalálták a gyereket halottan. De azért mondom el a történetet, mert utána ebből egy óriási vita lett, hogy amit a rendőrség csinált, az elfogadható-e. Tudnélik, a rendőrség utilitarista volt. A rendőrség azt mondta, hogy a legtöbb embernek a legtöbb jót. Márpedig a jogrend nem utilitarista. Ha van olyan dolog, ami abszolút tiltott, legalábbis az európai alkotmányokban, az a kínzás. Tehát soha nem lehet megkínozni valakit. A kínzás tilalma abszolút. Az emberölés nem, mert lehet valakit önvédelemből megölni, meg néha bizonyos országban még halálbüntetés is engedélyezett, de a kínzás az abszolút tilos. Most nem csak a kínzás tilos, a kínzásra való fenyegetés is tilos. Márpedig itt ez történt, a kínzásra való fenyegetés maga is egyfajta kínzás, egy pszichológiai kínzás. Márpedig itt ez történt. Na most tehát ez biztos, hogy jogellenes volt. Megkérdezték az embereket, közvélemény kutatók, az emberek 80%-a azt mondta, hogy a rendőrök jól csinálták, amit csináltak. Na most erről beszéltem, hogy itt húzódik a határ a kellős közepünkön. Tehát egyfelől a jogrendszerünk deontológiai, másfelől pillanatok alatt átbillenünk az utilitarizmusba, és nincs feloldozás. Tehát hol ez van, hol az van. És ezt lehet látni, azért mondtam ezt el, lehet látni a bioetikai vitákban, és ezért van ekkora fölháborodás. John Harris például egy igazi utilitarista, vagy Peter Singer. Ezért aztán elég hajmeresztő dolgokat mond, mondjuk itt egy könyvet a Peter Singer, hogy a újszülötteket meg kell vizsgálni, hogy teljesen épek el, vagy pedig nagyon súlyos fogyatékosok, és ha nagyon súlyos fogyatékosok, annyira fogyatékosok, hogy az életük örökös kínzással lenne azonos, akkor meg lehessen őket ölni az első 28 napon. Should the baby leave, ez a könyvnek a címe, Helga Kuséval írta. Na most ebből óriási vita lett természetesen, ez egy utilitarista felfogás, nem kell mondanom. Na most a deontológiával pedig ugye az az előny, hogy nagyon intuitíven nagyon elfogadható. Megint tudnék írókat, még ezt talán elmondom, úgyis most már elment az időm, tehát itt be is zárom majd a diáimat. Ugye Dostojevszkijnek a Karamazov testvérében van egy ilyen jelenete, ahol ugye ő a teodíciákkal foglalkozik, ez a középkori problematika, hogy lehet, hogy Isten végtelenül jó és végtelenül hatalmas, és hogy lehet, hogy mégis ez a sok rossz a Földön, ez létezik. Hát, ha végtelenül hatalmas, akkor meg tudná szüntetni a rosszat, és ha végtelenül jó, akkor meg is kell, hogy szüntesse. És Dostojevszkij egy nagyon vallásos ember volt, tehát, hogy neki ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Van erre persze teológiai válasz, de a Dostojevszkij ezeket nem ismerte, vagy nem fogadta el. És ezen morfondírozik a Karamazov testvéreknek talán a közepén, hogy hagyhatja az Isten ezt a sok szörnyűséget. És aki olvasta a könyvet, az emlékszik talán rá, hogy van egy jelenet, ahol leírja, hogy hogyan bántak a gyerekekkel a cári Oroszországban 19. század közepetáján. Nem hiszem, hogy túl meglepő dolgot mondok, hogy rettenetesen bántak a gyerekekkel. Leír egy jelenetet, hogy egy kisfiú a földesúrnak a kertjéből almát lopott, és a földesúr felfedezte, és meg akarta büntetni. Úgyhogy a következő reggel a gyereket mesztelenre vetköztette, és azt mondta, hogy fusson, amilyen gyorsan csak tud, kivezényelte közben az egész falut, ott volt a gyereknek az anyja is, és a földes úr pedig a gyerek után engedte a kutya falkáját, és az 50 kutya, az anya és a falu lakosai szeme láttára széttépte a gyereket. És amikor ezt leírja a Dosztojevszkij, akkor azt mondja, hogy hogy hagyhatja ezt az Isten, hogy ilyen szörnyűségek történjenek. Miért szenved egy gyerek? Mert ugye a felnőtt szenved, hát a felnőtt bűnös, de a gyerek miért szenved? És ekkor hangzik el az a mondat, amiért mondtam a könyvet, mert ez meg a deontológiának egy ilyen klasszikus megfogalmazása szerintem, bár Dosztojevszkij valószínűleg nem ismerte magát a szót, ekkor mondja azt, hogy az egész világ összes szenvedését meg lehetne váltani úgy, hogy egyetlen csecsemőt megkínoznak és megölnek, ezt a csecsemőt akkor se szabadna megkínozni és megölni. Most ez persze nagyon szép és patetikus, de egy utilitarista rögtön megkérdezné, hogy hát ez butaság, hát minden nap egy gyerekek ezrei halnak, éhen meg szenvednek. Ha egyetlen gyerek megkínzása és megölése, ezt mind meg lehetne úszni, akkor ez egy nagyon jó csere lenne. De egy deontológus ezt persze nem fogadja. Na most tehát, hogy itt ez a mai napig létezik, tehát vannak etikusok, akik rögtön kimondják, hogy ők utilitaristák, és az egész könyvet így írják meg. Singer, Regan, de rengetegen vannak. Regan nem Regan deontológus, és vannak, akik pedig deontológusok, és ez radikális eltérést jelent. Általában egy deontológus sokkal jobban meg tudja magyarázni, mi az, hogy emberi méltóság, mi az, hogy jogoknak a tisztelete. Ezeket utilitarista talajon nem nagyon lehet indokolni, hogy miért kell a méltóságot tisztelni, ha senkinek se előnyös, vagy kevesebb embernek előnyös, mint a többségnek. Tehát egy utilitarista az ezeket a fogalmakat megkérdőjelezi, meg nem is tartja értelmesnek, egy deontológusnak viszont ez természetes. Az utilitaristák iszonyú jól tudnak érvelni, mert hogy az egész rendszer nagyon logikus, csak éppen egyre elviselhetetlenebb, egyre elképesztőbb. Erre az utilitaristák mindig azt mondják, hogy a tudomány kérem ilyen, a kvantummechanika sem olyan, amit a józanészen el tudunk fogadni, de hát attól tudomány valami, hogy túlmegy a józanészen. Ha az etikát tudománnyá akarjuk tenni, akkor bizony vannak olyan következtetések, amik elég furcsák. Még a deontológusok sokkal kevésbé logikusak, általában a tradíciókra hivatkoznak, a hagyományokra, de viszont éppen ezért sokkal természetesebbnek érezzük. És akkor tudunk csak zavarba jönni, amikor megszólítanak minket, hogy akkor ezt miért fogadjuk el, ha kimutatható egy rengeteg embernek szenvedést okoz. Lehetne beszélni a környezeti etikákról, amik borzasztó érdekesek, lehet beszélni a klasszikus piros bioetikának az összes. Tehát valóban a bioetika borzasztó gazdag, és mindenki csak arra tudnék hát biztatni, hogy érdemes a bioetika hozományait hát magunkévá tenni, mert Magyarországon ez például nagyon fontos lenne. Ezeknek a problémának egyáltalán a tematizálása, mert hogy ott kezdődik a gondolkodás, hogy tematizáljuk, tegyük az asztalra, mondjuk azt, hogy ezek fontos dolgok, amiről vitatkozni kell. Én mindig azt gondolom egyébként, mikor ezt kérdezik, hogy azért nincsenek ezek az asztalon ezek a problémák, mert ugye Magyarországon még a makrodemokrácia kérdései dőlnek el, tehát hogy mire van joga a köztársasági elnöknek, meg a miniszterelnöknek, mi a sajtószabadság. A bioetikai kérdések meg már a mikrodemokrácia kérdései, tehát ez akkor jön elő, mikor a makrodemokráciáról már senki se vitatkozik. Hollandiában például egy választás az azon dől el, hogy valaki aktív eutanázia, vagy azon dőlt el, mert most már ugye ez a szabály, ez megvan, aktív eutanázia pártja valaki, vagy nem. Tehát ez dönti el a választás, és nem az, hogy mit akar csinálni a egészségügye, vagy az iskolákkal. És ugye 30 évig vajuttak ezzel az eutanázia dologgal, mire az aktív eutanáziát törvénybe iktatták. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy társadalomnak a luxusa egy bizonyos értelemben a mikrodemokrácia, hogy bekerül egy beteg a kórházba, akkor ott mi történjen vele. Vagy mondjuk az állatokkal hogy lehet bánni, hát ez kedvenc témám, hogy biztos-e, hogy úgy kell-e bánni az állatokkal, ahogy, mert ugye a jogrendszer azt mondja, hogy vannak a személyek és vannak a dolgok. Az állatok dolgok. Az ember az egyedüli, aki személy. Peter Singer ebben borzasztó sokat írt, hogy ez mennyire elképesztő felfogás, hogy ez 100 év múlva vagy 200 év múlva úgy fognak beszélni a mi korunkról, mint ahogy mi gondolkodunk a 200 évvel ezelőttiekről, ahol ugye a nőt nem tartották teljes értékű embernek. Tehát, hogy a csimpánzt megkínozhatónak tartjuk, vagy elpusztíthatónak, hát ezt 200 év múlva elképesztően fogják tartani. Az ember és a csimpánz között biológiailag annyi a különbség, mint két gyümölcslégyfaj között. Tehát egy marslakó jönne, akkor minket egy luxus majomnak tartana, egy full extrával felszerelt majomnak, de semmiképpen sem egy nagyon más lénynek. Mi pedig iszonyatos különbséget érzünk, és a muslicát meg a majmot ugyanoda soroljuk, állat, mi pedig emberek vagyunk. Ugye Singernek nagyon sok könyve pont erről szól, hogy ez egy elképesztően előítélet. Ez nem így van, ez speciesizmus fajelmélet, ez a fajelmélet, és nem az, amit ugye magyarul szoktak mondani, hogy valaki rasszista, mert az fajta elmélet, mert ugye egy faj van és sokféle rassz. A fajelmélet az az, hogy azt gondolom, hogy én mert ember vagyok, több jogom van, mint egy nyúlnak, mert ő nyúl, én meg ember. Hát ugye ez pontosan ugyanaz a logika, mint régen a rasszistájé, hogy én nekem több jogom van, mint egy feketének, mert én fehér vagyok, ő meg fekete. Hát meg kéne mondani, hogy miben vagyunk annyira mások, hogy nekem több a jogom. Ugyanígy miben vagyok annyira más, mint egy nyúl, hogy neki belecsöppenthetek padlófényezőt a szemébe, és hagyhatom, hogy az teljesen nekrotizáljon, hogy megállapítsam, hogy ez a padlófényező kereskedelmi forgalomba mehet-e vagy nem. Miért nem cseppentetek egy gyereknek a szemébe? Ez ugye mindenki elképedne, hát a gyerek szenved, na de hát a nyúl nem szenved. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a gyereknek kéne, hanem a nyúlnak sem kéne. És így jött aztán az egész mozgalom, hogy nem tesztelnek bizonyos dolgokat állatokon. De hát ez meg messzire vezet, ez már a zöld bioetika, mert akkor jönnének ugye a biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák, amelyekről megint kéne beszélni, mert igazából ez a jövőnk, tehát ugye nagyon sokan azt mondják, hogy az emberiség jövője ezen fog eldőlni, hogy lehet-e egy rendes környezetvédelmet csinálni, mert ha nem lehet, akkor mi magunk fogunk, mi a természet részei vagyunk, azt hiszük, hogy nem, de valójában az vagyunk, és el fogunk pusztulni a természettel együtt, és kiderül majd, hogy mennyire a részei vagyunk, vagyis hogy a civilizáció kulcskérdése lesz, az elkövetkező 200 év fogja eldönteni. És nagyon pesszimista jóslatok még azt is mondják, hogy túl vagyunk már az eldöntésen, tehát ugye a repülőgépeknél szokták mondani, hogy the point of no return, az a pont, amikor már nem lehet visszafordulni, amikor már akkora a repülőgép sebesség, hogy el kell rugaszkodni a talajtól, és talán majd még egyszer le lehet szállni, de már nem lehet fékezni. Na most sokan ezt mondják ökológusok, hogy túl vagyunk ezen a ponton, olyan változások indultak el a klímában, hogy ez emberi ténykedéssel már nem befolyásolható, és meglátjuk, mi lesz a vége. De remélem, hogy ez nem igaz, mert ugye ezek ilyen doomsday szenáriók, tehát ilyen végítélet dolgok, rengeteget írnak erről a bioetikában, és ez is biztos vagyok benne, hogy például ez kulcskérdés, a mai civilizáció kulcskérdése. Tehát egy kicsit, nem tudom, hol olvastam ezt, de nekem nagyon tetszett, hogy a mai világ sokszor olyan, hogy politikusok ordítva vitatkoznak egymással, hogy milyen színűre fessék a hajókorlátot, zöldre vagy pirosra, miközben a hajó süllyed. Tehát végül meg lesz majd a konszenzus, hogy milyen színűre, és akkor a tenger alatt majd ez nagyon sokat fog számítani. Tehát, hogy sokkal fontosabb kérdések vannak, amiről nem beszél senki. Jó, hát köszönöm szépen, elnézést, lehet, hogy kicsit túlbeszéltem az időmet. Köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott Kovács József, bevezetés a bioetikába. Az ELTE BTK-n 2011. október 5-én elhangzott előadás felvétele.